Így szólt át a második fejezet első 12 verset. Hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok, sőt, amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát sok küzdelemben. Mert a mi ige hirdetésünk nem téveigésből ered, nem tisztátalan szándékból, nem álnokságból. Hanem mivel Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem embereknek akarunk tetszeni, hanem szívünket vizsgáló Istennek. Hiszen, mint tudjátok, sohasem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem leplezetlen kapzsisággal. Isten a tanunk, nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szeliden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkája gyermekét. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak Isten evangéliumát, hanem saját lelkünket is. Mert annyira megszerettünk titeket, hiszen emlékezzetek, testvéreink, a mi fáradozásunkra és vesződésünkre éjjel-nappal dolgoztunk, hogy senkit ne terheljünk nálatok, és úgy hirdettük nektek Isten evangéliumát. Ti vagytok a tanúi, és Isten. Milyen szentek, igazak és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Amint, hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek Istenhez méltó módon, aki az Úr országába és dicsőségébe hív titeket. Kicsit az az érzésem a tesszalonikai levéllel, hogy Pál apostol hosszan vezeti fel egyébként a mondandójának a lényegét. Tehát, hogy derekasan bevallom, hogy maga az egész levél, az öt fejezet, én derekasan bevallom, hogy úgy érzem, hogy a harmadik fejezettől térünk rá igazából a lényegre. Tehát ez egy durván négy oldalas levél, amiből két oldal a felvezetés. De ezekben a felvezetésekben is vannak fontos mondandók. Az első hat vers az igazából egy kicsi visszaemlékezés a találkozásra. És itt ugye az apostolok cselekedeteiben annak idején a 16-17. Fejezetet, mikor megnéztük, akkor azt végig olvashattuk azt, hogy azért ez a tesszalonikai misszió, ez, ha őszinte akarok lenni, emberileg nézve nem egy sikersztori. De gyakorlatilag a történet az úgy néz ki, hogy Pál elmegy Tesszalonikába, nagyon lelkesen viszi az Úr evangéliumát. Van egy-kettő testvér a zsinagóga környékén, aki azért úgy nyitott a Krisztus evangéliumára, de az egész történetnek az a vége, hogy a zsidó hátterű zsinagógai, vélelmezhetőleg zsinagógai előjárókkal az élen fellázad a tömeg Pál ellen, és gyakorlatilag Pálékat menekíteni kell Tesszalonikából, mert meg akarják őket lincselni. És egy ilyen nagyon kis létszámú Krisztus hívő gyülekezet maradt hátra. Maga a levél is azért íródik egyébként, vagy azért íródhat a levél, mert valójában nincs idő elmondani azt, amit Pál el akar mondani ezeknek az embereknek. Hiába van ott 2-3 szombaton keresztül a zsinagógában, a tesszalonikai tartózkodása az egy, hát maximum egy hónapos, másfél hónapos történet. És ezek után gyakorlatilag az történik, hogy mivel a misszió valójában nem megy végbe, mert a tanítás megvan szakítva, neki menni kell, menekültetik, ezért gyakorlatilag küldi vissza a levelet maga után, hogy az a kevés számú hívő, aki befogadta a Krisztust, az tudjon mit kezdeni azzal, hogy mit jelent a Krisztushoz tartozni, mert igazából nem volt minőségi idő ezt az egészet elmondani. És az első hat versben Pál itt erre emlékezik vissza, de nagyon fontosnak tartom ennek ellenére azt, amit itt az ige hirdetésről mond. Ugye azt írja a harmadik versben, hogy az ige hirdetésünk nem téveigésből ered, nem tisztázatlan szándékból, nem is álnokságból. Hanem mivel Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem embernek akarunk tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Mindig egy óriási kérdés, hogy mit tekintünk ige hirdetésnek. És én azt gondolom, hogy nagyon rossz az ige hirdetésre pusztán retorikai műfajként gondolni. Ugyanis az, hogy a lelkész kiáll vasárnap a szószékre, és elmond valamit, ez valóban egy retorikai műfaj, de az ige hirdetése, az alapvetően minden keresztény embernek a feladata, és az ige hirdetést a Szentlélek teszi ige hirdetésé. Tehát nem a lelkész diploma, nem a Luther kabát, nem a papi palást, a lélek teszi ige hirdetésé. És az ige hirdetés, azt gondolom, hogy innentől kezdve valójában nem is feltétlenül csak beszéd lehet, hanem számtalan olyan helyzet, amikor az ember a maga kereszténységét felvállalja, és ezt a kereszténységet megéli. Egy kapcsolatban, egy beszélgetésben, egy megbocsájtásban, egy példaadásban, nagyon sok mindenben. Viszont az is igaz, hogy amikor mi példát adunk, amikor mi igét hirdetünk, amikor mondjuk a lelkész, a pap kiáll és elmond valamit, akkor ott abban benne van a befolyásolni kívánásnak a vágya. Tehát az ige hirdetés az mindig abból fakad, hogy hozzuk a lelket meg az Istent közel a hallgatóságnak, legyen most szó egy templomi közösségről, vagy legyen szó arról, akivel nekem valami emberi kapcsolatom van, és indít arra az Isten, hogy akkor ott legyek a hűséges tanulja a kereszténységemnek, meg a Krisztusnak. Ott mindig van egy kis befolyásolni vágyás, ha nem is a mi részünkről, az Isten részéről. És azt gondolom, hogy itt jön a nagyon éles különbség a retorikai történetek, meg az ige hirdetés között, hogy ez a befolyásolni vágyás, ez nem jó, ha emberi gyökerekből fakad. Ha mi azt mondjuk, hogy mi teológiát folytatunk, és itt visszakanyarodnék Lutherhez, aki azt mondja, hogy mindenki teológus, akkor azt nagyon élesen meg kell különböztetni az ideológiától. És ez szerintem a 21. században kimondottan nehéz, mert egy olyan közegben élünk ma, ami ideológiailag hihetetlenül túlterhelt. Tehát rettenetesen sok dolog van, amivel az ember a maga szellemi kapacitásait leköthetí. Nagyon sok helyen kereshetünk erre, arra, amarra megoldásokat. És még csak sem tudom mondani a testvéreknek egyébként, hogy nincs adott esetben az ideológiák között olyan, ami egyes szituációt praktikusan mondjuk megold. Legalábbis átmenetileg úgy tűnik, hogy megold. De nem mindegy, hogy ezek az ideológiák hova futnak ki. És az ideológia meg a teológia az nagyon nem ugyanaz. Ha arról beszélünk, hogy ige hirdetés, akkor abban nem lehet tisztázatlan szándék. Én néha hallgatom a nagy ideológusokat, akik elmondják, hogy mik a vezérelvek, és közben azon gondolkodom, hogy jó, de a végén kinél csippan a bankszámla. Mert az ideológiának a hátterében mindig van valami evilági érdek, és most teljesen mindegy, hogy melyik ideológiát ragadom ki. A politikai korrektség kedvéért ragadjuk ki azokat az ideológiákat, amik már 100 évvel ezelőtt letűntek, reménység szerint, és most nincsenek követőik. Beszéljük a kommunizmusról, vagy mondjuk a náci Németország fasizálódott nemzeti szocializmusáról. Ezeknek az ideológiáknak hatalmi törekvéseik voltak. És mind a kettőnél egyébként érdemes megnézni azt, erről doktori disszertációkat lehet nézni, hogy hány olyan dolgot találtak ki, amivel megpróbálták lecserélni az Úristent, meg úgy egyébként az egyházat. Tehát, hogy az, hogy a kommunista pártházaknak a berendezése úgy néz ki, mint a templomoké, az önmagában véve szerintem egy vicces történet, bár zárójelben jegyzem meg, hogy Hitler nem volt teológus, viszont Sztálin igen. Tehát, hogy ő egy grúz ortodox teológus volt eredetileg, csak kicsapták a szemináriumból. Tehát, hogy már önmagában véve a felépítés. Aztán, ha én elkezdem azt, hogy mint a mókus fenn a fán, akkor a testvérek biztos, hogy be tudják fejezni, hogy... Jó, és akkor nézzük meg ennek a dalnak egy 1940-es években való szövegezését, ami úgy szól, hogy a kis cserkész oly vidám. Mi a különbség a kis cserkész meg az úttörő között? Az, hogy a cserkész az alapvetően egy keresztény hátterű a ifjúsági mozgalom, az úttörő meg ugyanaz, csak kommunistában. Tehát, hogy, és ugyanez igaz a náci Németországra, illetve részben egyébként a Horthy korszakban, korunkban azt gondolom, hogy nálunk is voltak félrecsúszások e tekintetben, mert a Hitlerjugend meg a ilyen-olyan jobboldali kereklegény mozgalmak azok mind ebbe az irányba mutattak, hogy gyakorlatilag megpróbálták ezek az ideológusok az egyházat lecserélni saját magukra. Miért? Mert abban van befolyás. Nem tudom, ki látta az Éli könyve című filmet? Éli könyve. Ez egy akciófilm, egyébként a Denzel Washington játszik benne. Igen. Tehát ez az a film, ahol a Denzel Washingtonról az utolsó jelenetben derül ki egyértelműen, hogy vak. De viszi magával. Van egy kis hollywoodi túlzás a sztoriban. A Braille írásai biblia hosszabb, mint ez az asztal, de a Denzel Washington egy kötetben viszi magával. De hogy a lényeg, hogy az utolsó biblia van nála egy ilyen posztapokaliptikus világban. És mindenki ezt a könyvet akarja megszerezni tőle. És nem hangzik el egyébként a könyvről, hogy ez a biblia. Tehát igazából a végén arról lehet rájönni, hogy ez tényleg a Biblia, hogy a halálán lévő Denzel Washington elkezdi lediktálni, és ugye elkezdi, hogy kezdetben teremtette az eget, az Isten az eget és a földet. És akkor úgy áll össze a történet, hogy a Biblia van nála. De hogy a lényeg, hogy elhangzik egy jelenet a nagy antagonistájától, hogy meg akarom szerezni azt a könyvet, és akkor megkérdezik tőle, hogy de miért? Azért, mert abban a könyvben hatalom van. És ez egy ilyen nagyon izgalmas mondat szerintem, vagy jelenet, kicsit hollywoodi, mert hogy nem azért akarja megszerezni a Bibliát ez a főgonosz, mert ő érteni akarja. Nem azért akarja megszerezni a Bibliát, mert arra kíváncsi, hogy mi van benne, hanem a maga hatalmi céljaira szeretné felhasználni. És ez gyönyörűen mutatja meg egyébként, hogy mi a különbség az ideológia meg a teológia között. Az ideológia bármit, amit beépít magába, a maga törekvéseinek rendeli alá. És most az, hogy anyagi cél, vagy társadalmi rendváltozás, vagy mindegy, azon lehet vitatkozni, de hogy ott mindig alá van rendelve a saját céloknak. A teológiánál és az igehirdetésnél ilyen hátsó szándék nem lehet. Mert a teológiának a célja az, hogy az ember az Istennel találkozzon, aki nélkül viszont nem egész, aki nélkül nem, nincs a helyén. És akkor én sokszor elgondolkodok azon, hogy hány helyen próbálunk az életünk nagy problémáira megoldást találni, és hányszor futunk bele ilyen-olyan messiás várásokba, egyébként lelkesen ilyen-olyan gondolatrendszerek kapcsán, miközben az egésznek van egy nagyon egyszerű lényege, hogy azt kéne elfogadni, ahogy az Isten ránk talál. És az igehirdetésnek ez a lényege. Tehát nem az a lényeg, hogy akkor ebből az egyház pénzt szerezzen, nem az a lényeg, hogy akkor ebből valaki a tekintélyét építse. És akkor most direkt mondtam kettő olyat, amivel egyébként az egyház az elmúlt 2000 évben az igehirdetés kapcsán rendszeresen visszaélt. Mert hogy az egyház a bűnös embereknek a közössége, ha tetszik, ha nem. És akkor megint húzzuk alá azt a mondatot, amit az elején mondtam, hogy az igehirdetést a lélek teszi igehirdetéssé. Nem az ember, aki benne van. Viszont az is nagyon izgalmas, hogy azt mondja Pál, hogy amikor ők evangéliumot hirdettek, ugye Tesszalonikában, akkor azt úgy hirdették, mint akik nem embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Egy ilyen nagyon klisés mondatot szeretnék eldurantani, aki a korszellemmel köt házasságot, az hamar megözvegyül. De azt gondolom, hogy ez pontosan ez, amiről itt Pál beszél, hogy őket elkergették végül is Tesszalonikából, nem volt ez egy emberileg nézve sikersztori, de akkor is itt végig kell gondolni, hogy mi a mi keresztény hivatásunk. Az, hogy trendik legyünk, meg menők legyünk, meg modernek legyünk, vagy az a mi keresztény hivatásunk, hogy tisztázzuk, hogy ki a Krisztus számunkra, és hogy ez a Krisztus miért fontos számunkra. És ha őszinte akarok lenni, akkor egyébként kereszténység kapcsán e tekintetben olyan hűde sok változás az elmúlt 2000 évben nincsen. Nem igazán látom a keresztény Európán a nagy tüntető keresztény lendületet. Meg a keresztény Magyarországon sem látom nagyon a keresztény Magyarországot. Mert egész egyszerűen nem működik az, hogy úgy teszünk kontinenseket keresztényé, hogy Nagy Károly azt mondja a Frank Birodalom élén, hogy aki nem tér meg és nem keresztelkedik meg, azt karóba húzom. Ez olyan krisztusi mondat nyilván. Vagy a másik oldal, ha magyar történelemről beszélünk, hogy akkor beállítjuk Koppányt Pogány lázadónak, egyébként valószínűleg az volt, de azt már elfelejtjük elmondani, hogy ortodox rítus szerint felvette a kereszténységet. És akkor ott van vele szemben István, aki meg azt mondja, hogy akkor keresztényét teszem az országot, ha már okom meg lázad, vágjuk már négybe. Tehát, hogy ez olyan, megint olyan krisztusi megoldás. És itt megint látszik az, hogy az a mód, amiben a reál politika zajlódik, meg az a mandátum, amit mi kapunk az Istentől, az nagyon sokszor nincs egy mederben. És akkor itt el kell dönteni, hogy akkor mi mire hallgatunk, mi mit követünk. Akkor embereknek szeretnénk tetszeni, és akkor esetleg a kereszténységünkön is egy kicsit úgy alakítunk, ha már itt megidéztem Hitlert, nekem ez ugye viszonylag egy jól olvasott történelmi korszak tekintve, hogy voltam olyan hülye, hogy ebből diplomáztam. Németországban ott volt az úgynevezett Deutsche Christen mozgalom, 33 után hozza létre egyébként ezt a náci párt, a németországi kereszténységen belül. És a Deutsche Christen mozgalomnak az volt a lényege, hogy ilyen nagyon politika baráttá tegyük a kereszténységet. Tehát, hogyha esetleg a Führer valamit toltól, és erre esetleg keresztény közegben érkezik valami ellenreakció, akkor biztos, hogy legyen szintén a keresztény közegben valaki, aki viszont azt mondja, hogy a Führerrel minden rendben van. És itt még nem arra kell gondolni, hogy entlőzünk, mert erről egyébként a német köztudat nagyon nem volt képben azzal, hogy pontosan mi történik a zsidókkal. Az átlag német választópolgár az valóban 44, illetve 45 után tudott erről pontos információkat. Nyilván volt egy-két szivároktatás, meg volt, aki erről azért tudott, de a nagy többség nem. Viszont Belgium lerohanása, meg a belga papok lágerbe küldése, az nem volt annyira eltusolható történet, mint mondjuk a zsidóknak a szisztematikus elnyomása. Megint ajánlanék egy filmet, egy német-belga koprodukcióban készült, a 9. nap. Nem tudom, hogy magyar szinkronnal működik-e, Der Neutentag címen lehet, hogy könnyebb elérni az interneten. Ez a belga megszállásról szól, és a főszerepben egy olyan belga pap van, akit elvisznek a lágerbe, és német mintára 9 napra kiengedik azért, hogy rávegye a belga püspököt. 9 napja van meggyőzni a belga püspököt, hogy a belga püspök legitimizálja egyházilag Belgium megszállását. És hát erről nyilván nem hajlandó. Próbálják megszöktetni, kivinni Belgiumból, ezt a 9 napot felhasználni arra, hogy neki ne kelljen visszamenni a lágerbe, de inkább visszamegy a lágerbe. És a lényeg, amit ebből az egészből ki akartam hozni, hogy kinek akarunk tetszeni. A Deutsche Christen mozgalom az egész egyszerűen úgy működött, hogy amikor a politikától megélhetést kapott, meg egzisztenciát, meg mondjuk létbiztonságot, akkor hajlandó volt legitimizálni olyan döntéseket, amiről pontosan tudjuk, hogy a kereszténységünkkel nem fér össze. És azért hozom ide ezt, mert ezen nagyon radikálisan látszik, meg szélsőségesen látszik, hogy ez mennyire félre tud csúszni. De a 21. században meg azt látom, hogy a vezérideológia az altatás. Tehát jelenleg attól nem kell félnünk, hogy bennünket lágerbe terelnek, meg elvisznek mondjuk a hitünkért, vagy azért, mert esetleg mondunk valamit, de belegondoltunk, hogy mit jelent az, amikor azt hangoztatja a 21. század, hogy a hit az magánügy. Tehát, hogy eljutottunk arra a szintre, hogy hogy bizonyos körökben, hogyha az ember vállalja a kereszténységét arra, akkor az negatívan fognak reagálni, és azt fogják mondani, hát itt ne téríts, ez egy munkahely, ez mindenkinek a magán dolga, ez egy olyan közösség, ahol hitről, meg izéről nem beszélünk, mert a vallásokkal mindig csak a konfliktus van. És ez bizonyos értelemben egyébként igaz, mert a nagy vallások között természetszerűleg van mindig konfliktus. De hogy itt meg megint bejön az, hogy akkor a korszellem az mi, az, hogy akkor a magunk kereszténységét próbáljuk meg úgy megélni, hogy azért az ne legyen konfrontatív a szekuláris világgal. De mellette a szekuláris világ minden ideológiát letolhat nyugodtan a nyakunkon. És akkor mi arra nem mondjuk azt, hogy az, mert akkor intoleránsak vagyunk.